elnyitotta. A mi Urunk szárnya, tömeget, és kielégíti minden szükségleteit, betölti minden vágyát. Ugye tudjuk, hogy a hetes szám a teljességet jelenti, tehát az, hogy két kenyeret szaporít meg, és utána két kosárral szednek össze, ez azt jelenti, hogy valóban minden vágyunk teljesül. Isten ezt a csodát nem csak egykor tette meg, 2000 évvel ezelőtt, hanem folyamatosan zajlik ez a csoda a szemeink előtt, éppen most az aratás idején. Hiszen ő, aki táplálja az ég madarait, számunkra is minden évben megszaporítja a föld termését, és hát megeteti az éhezőket az általa megszaporított kenyérrel. Tehát ő, aki mindenkiről gondoskodik, még az állatokról is, hogyan feledkezhetne meg saját gyermekeiről. De a mai evangélium arra is rámutat, hogy szükségleteinknek is vágyunk, szükségleteinknek is vágyainknak van egy hierarchiája is. Tehát ez a lény ugye kivonul a pusztába, sokan, hát több napi járása is. Mert a lelkünk éhezett az igazságra, Krisztus tanítására, és hallgatják őt három napon keresztül, anélkül, hogy hát észrevennék, hogy borog a gyomruk, hogy már mióta nem ette. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek az emberek a lelki szükségleteiket pontosabbnak tartják, előtérbe helyezik a testi szükségleteikkel szemben. Amikor az Úr azt látja, hogy valaki ennyire vágyik az igazságra, az igaz tanításra, amikor így csüngnek az emberek az ő ajkán, akkor betölti először a lelki vágyainkat, a lelki szükségleteiket, utána pedig a földi szükségleteikről is gondoskodik. Ahogyan mondja egy másik helyen a Szentírás, hogy nem csak mennyire lő az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik, de azért a mindennapi kenyeret is megadja azoknak, akik bíznak benne. Aztán, kedves testvérek, az Úr, amikor megszaporítja a kenyeret, először feltekint az égre, és imádkozik. Minden jó Istentől jön, és ez azt jelenti, hogy nekünk is minden, a legalapvetőbb testi szükségleteinket és elsősorban Istentől kell kérni, és tudni kell, hogy ő az, aki minket táplál. Hálát ad az Úr, az Atyának, hogy jelmezhette minket, hogy minden apróságért tegyünk hálása. Ahogy a Karajszájú Szent János mondja, az az asztal, az a közös étkezés, amely imádsággal kezdődik és hálaadással végződik, onnan sohasem fog hiányozni a mindennapi kenyér. És a végén összeszedik a morzsákat. Tehát gondoskodik és kifejezetten utasítja apostolaival az Úr Jézus, hogy semmi sem veszhet el ettől a nagy bőségből. Tehát, ahogy a mondják, aki a keveset nem becsüli, az a nagyot sem érdemli. Nagyon sokszor, ami korunknak a szegénysége, a nyomora, nem azért van, mert túl népesedés van. Nem az a probléma, hogy túl sok az ember. És nem is az a probléma, hogy ez a föld nem tudna táplálni ennyi embert, hogy nem tudna annyi termést hozni. Hanem az a probléma, hogy főleg a fejlett és a gazdagabb világrészeken a pazarlás civilizációja verdőkedett, tehát egyszerűen nem becsüljük meg a keveset, sohasem vagyunk elégedettek, mindig több kell és több kell, és azt is, amit van, azt pedig nem racionálisan használjuk, hanem pazarlóan, és igazságtalan a javaknak az elosztása. Tehát, hogyha ezen orvosolnánk ezt a problémát, akkor mindenkinek jutna, és még maradna is. Ezért van az, hogy a keresztény erkölcstan mindig azt hangsúlyozza, hogy ami feleségünk van, az a szegényeké. Tehát igazából nem kenyér gyakorlunk, amikor segítjük a szegényeket, hanem az igazságosság követelményeinek teszünk eleget. Hiszen a világon Isten eredetileg az egész és hát igazságosan, testvényesen kell ezeket a javakat osztozni. És aztán természetesen mindnyájan tudjuk, hogy ez a csoda, amit ugye leírt több evangélista is, János apostolnál a nagy eukarisztikus beszédet előzi meg, előre is jelezve, hogy az Úr igazából elsősorban és végsősoron a lelkünket akarja táplálni a mennyei kenyérrel, aki ő maga, tehát az eukarisztia kenyerével, és erre készíti elő, erre vezeti rá lassan az ő hallgató tömegeket, hogy ne pusztán a földi kenyérre érezzenek, hanem még inkább arra a kenyérre, amely megmarad az örök életre, amely táplálja bennünk az örök életre. És aztán még egy szempont, ami a mai evangéliumban talán feltűnik, az az, hogy milyen szoros és milyen harmonikus az együttműködés az Úr Jézus, a tanítvány és a nép között. Ugye tehát ez a három komponens, ez mindig együtt kell, hogy legyen, és együtt kell, hogy működjön. Az Úr Jézus az, akitől származnak a javak. Ő is a nép között közvetítenek az apostolok. Azok az apostolok, akiket maga az Úr választott ki, hogy körülötte legyenek, hogy őt kövessék, hogy ők legyenek az ő kinyújtott kezei a nép felé. Ugye látjuk ebben a hierarchiának, az apostoli karnak és később a püspöki karnak a kialakulását. És hát ezek a tanítványok és azt adják a népnek, amit az Úrtól kaptak. Tehát nem a sajátunkból adnak, hanem az Úr javait közvetítik tovább a népnek. És a nép pedig elfogadja hálás szívvel ezeket a javakat, mind a lelki, mind a testi javakat, és táplálkozik bennük. És az Úrhoz jön, tőle kérvén ezeket a javakat, hálás és engedelmes szívvel. Hát mindenből azért lehet néhány következtetést levonni a jelenlegi helyzetre is, mint ahogy arról bizonyára mindjárt értesültünk. Egy nagyon fájdalmas szakadás történt a héten az Anyaszentegyházban. Ugye kimondta Róma a kiközösítést azokra, akik a pápa kifejezett kérése és tiltása ellenére hát püspököket szenteltek, és hát a kánonjog előírása szerint ez egy szakadár aktusnak minősül, amelynek a büntetése az automatikus kiközösítés. Sokan rámutatnak az egyházon belül is, hogy hát mind a két oldalról történtek mulasztások, történtek ugye hát rossz döntések is, akár a dekrétumban is, amit Róma kiadott, van számos normai és jogi probléma, ami még mindig egy tisztázatlan helyzetet teremt. És való igaz, hogy tehát a pásztornak annak mindig kötelessége, ahogyan az Úr Jézus és a mai evangéliumban együtt érezni a népével. Számít az ő népét, táplálni az ő bárányait, hiszen ez a pásztor élet lényege, hogy az életét adja nyugalmért, és hogy ismeri őket, és hallgató és a nyugoknak a szavára, hogy ők is hallgatnak az ő szavára. Szent Ágoston atyák olyan szépen mondta, amikor akarata ellenére püspökké választották, hogy testvérek, én értetek vagyok püspök, és veletek vagyok keresztény. Az, hogy püspök vagyok, az félelemmel tölt el engem, mert hogy felelősséggel tartozom a lelketek, hogy számot kell adnom értetek. De az, hogy veletek keresztény vagyok, az pedig örömmel és bizakodással tölt el, mert hogy én is a igazi főpásztornak, Jézus Krisztusnak a báránya vagyok, aki élvezi az ő tőle kapott táplálékot. És hát való igaz az, hogy hát sajnos azt látjuk, hogy az egyházban már nagyon régóta vívnak a különböző visszaélések, nem csak egyenlő visszaélések, hanem az egyház dogmatikai és erkölcsi tanítása elleni támadások is, amelyek egyáltalán nem kapnak megfelelően. megfelelő büntetés, ha bár már régeség rászolgáltak a kiközösítésre. Ugye, hogy a számtalan példa közül csak az egyik legújabbat említsem, hogy egy svájci egyházmegyében most jelenleg megszervezték a közös indítványt, hogy dolgozzunk együtt az első női pápáért. Ugye hát ez nem csak hogy egyenlő vétség, hanem ez egyenesen a dogmatikai tanítás ellen meg, és hát nem történik semmi büntetés. De, itt jön a nagy de. Ugye az, hogy az egyik oldalon vannak kihágások, visszaélések és bűncselekmények, az nem igazolja a másik oldal, hogy hasonlóképpen semmibe lehet lenni a tekintét és ötvényesen lehet cselekedni. Tehát nem szabad, hogy az egyik oldalon van a rossz, a másik oldalon is a rosszat hívja elő. Tudniillik, az Atyaszentegyház nem demokrácia, hanem Krisztus akaratából hierarchia. Amikor az Úr Jézus kiválasztja a 12 apostolt, és kiválasztja a főapostolnak Péter, és rábíz az egyházat, és ezt nem csak a saját földi életének az idejére gondolta, hanem a világ végezetéig ezt a struktúrát adta az egyháznak, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehet saját magunknak demokratikus úton pásztorokat kinevezni és támasztani, hanem azokat kell elfogadni, akiket Krisztus küld nekünk. És azt a tanítást kell elfogadni, és azt a irányítást, amit a Krisztus által rendelt hierarchia közvetít felénk. Tehát, hogyha mi önkényesen úgy ítéljük, hogy most olyan válsághelyzet van, hogy ez följogosít engem, hogy elkülönüljek a Krisztus által rendelt pásztoroktól, és egy saját hierarchiát hozhat létre, akkor ez valóban a Krisztus akarata elleni szakadás, vége és bűntette. Tehát mindenképpen azért figyelembe kell venni azt, amit Nagy Szent Leó pápa, a nagy egyházatja, ókori egyház tanító is mondott, hogy Krisztus ugyan minden apostolnak megadta a kegyelmet az egyház vezetésére, tanítására és megszentelésére, de az összes apostol Péteren keresztül részesül ebben a krisztusi felhatalmazásban. Tehát ezért a tradíciónak és a katolicitásnak az egyik alapvető eleme a Péternek való alávetettség és egyenlőség. Tehát lehet 99%-ban minden másban igaz hitet vallani, szent életet élni, de ha ezt nem veszem figyelembe, akkor nem mondhatom magamról, hogy katolikus vagyok. És nem mondhatom magamról, hogy a tradícióhoz hűséges vagyok, mert azt nem lehet Péteren kívül is Péter nélkül gyakorolni. Ugye, amikor a hagyományos ritmusban püspököt szentelnek, akkor úgy kezdődik a szertartás, hogy az egyik rászentelő kéri a főszentelő püspököt, hogy ezeket az áldozó papokat szentelje püspökké. És mindjárt az első kérdése a szentelő püspöknek, hogy habeis mandatum apostolicum, megvan-e rá az apostoli parancsolat? Vagyis a pápának a kinevező levele. Hogyha erre az a válasz, hogy nincs, akkor a szertartás itt véget ér. Nem lehet folytatni, mert egy alapvető ellen hiányzik. Hogyha ehhez képest, annak tudatában, hogy nincs apostoli parancsunk rá, reálunk egy szöveget, amivel megmagyarázunk a helyzetet, akkor az ellen meghamisítja az egész szertartás lényegét. Következő mozdulat a püspök szentelésben, hogy a szentelendők letérdelnek a főszentelő előtt, és az evangéliumra megesküsznek, hogy hűségesek lesznek az egyház tanításához és az aktuális pápához. Na most megesküdni az evangéliumra, hogy hűséges leszek a jelenleg kormányzó pápához, és ugyanazzal a lendülettel pontosan azt cselekedni, amit a pápa megnyitott, hát az egy eléggé abszurd helyzet. De egy lássuk be. Tehát természetesen azért nyilván, hogy a pápa tekintélye is, Krisztus tekintélye nyugszik. Tehát a pápa nyilván azért kapta a hatalmát, hogy őrizze a rábízott hitvetételét, és hogy abban hűséges legyen Krisztushoz, ezért kérhet magának engedelmességet. De a pápa nem olyan parancsol, ami egyenesen szemben áll a hittel és az erkölcsel, hogyha nem azt írja meg, ami a hit és az erő szerint kötelező, akkor engedelmes lenni kell neki. Még akkor is, hogyha ez az ő gyakorlati döntése számomra igazságtalannak tűnik, vagy nem bölcsnek tűnik, de az egyház egységének, az egység érdekében ezt el kell fogadnom. Mert ha bárkinek joga lenne arra, hogy az általa elképzelt, vagy általa érzékel válsághelyzetre hivatkozva önkényesen cselekedik, akkor az történne, ami meg is történik ilyen helyzetekben, hogy az elkezdett szakadás tovább folytatódik. Tehát, hogy ha én önkényesen magamat kineveztem vezetőnek, önkényesen adtam magamnak joghatóságot, és önkényesen magamat a fő helyre emeltem, akkor mi akadályozza meg azokat, akik nekem alá vannak vetve, hogy közülük is már önkényesen cselekedjen, önkényesen tölelje magát a vezető helyet. Tehát itt akkor nincs tovább ugye akadály, hanem a szakadás meg ki tudja menni, és ki tudja, hogy milyen mélységek itt. És hát általában a fegyelmi szakadások vannak, hogy előbb-utóbb dogmatikai szakadások és eltérések is lesznek. Tehát ami nagyon-nagyon fontos, hogy óvakodjunk a szektás lelkületből, a donatista lelkületből, hogy mi vagyunk az a kis választott nyár, amely egyedül őrzi az igaz hitet és az igaz erkölcsöt, mindenki mással szemben, tehát másfél milliárd katolikussal szemben, 5000 püspökkel, 4 millió papban szemben, csak mi vagyunk az igazság legindeményesei, mindenki más az ördögöt szolgálja, és mi fogjuk megmenteni az egyházat. Na most ez nagyon-nagyon fontos, hogy sohasem mi vagyunk azok, akik megmentik az egyházat, hanem az egyház az, aki megment minket. Krisztus természetesen, de az egyházon keresztül, azon az egyházon keresztül, amit Krisztus alapított, ami objektíven létezik a történelmen keresztül a mai napig, és nem azon az egyházon, amit mi elképzelünk, egy ideális egyházon keresztül. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy ez a fajta egység, ami a mai evangéliumban van, ez megjelenik és folytatódik az egyház életében. Krisztus küldi a pásztorokat, ő adja nekik a tanítást, ők az ő nevében kormányoznak, a nyájnak a szükségleteknek odafigyelnek, kielégítik a nyájnak a szükségeit, valóban kormányozzák a nyájat, hogy a jókat megjutalmazzák, a rosszat megbüntetik, kiigazítják a hibákat és a bűnöket, de a nyáj viszont engedelmeskedik és rábízza magát ezekre a pásztorokra, és nem keres magának más pásztorokat. Tehát így működik az egyház, és most, hogyha már a Szent Péter és Pál apostolnak a nyolcadában vagyunk, akkor a két fő apostol példája is mutasson nekünk irányt ebben a dilemmában, hogy ugye tudjuk, hogy Péter és Pál nagyon-nagyon különböző emberek voltak. Nagyon különböző utat jártak meg. Ugye Péter mondhatjuk a hatalom, a kormányzás embere, ő a struktúrát jelenti. Pál pedig inkább hát a egyháznak a missziós oldalát, a karizmatikus oldalát jeleníti meg, hiszen ő az, aki páratlan szokotti képességével, páratlan missziós lendületével, hát elmegy a föld végső határáig és elviszi az evangéliumot, de miközben Péter áldását adja Pálra, és azért lőj el az ő tanításának az igazságára, ugyanakkor hát nem akadályozza Pál, hogy valóban hát vigye végig a missziót, a szolgálatot, beteljesítse. És bár voltak köztük összetűzések, ugye emlékszünk, hogy egy alkalommal Pál nagyon kemény szemrehányás lett Péternek, és le is tudja a levelében, hogy egyenesen szemreszálltam vele, mert rászoltam. Tehát viták voltak, lehetett problémákat fölhozni, de azt egymáshoz megmutatták, és végül tökéletes egységbe tartották ezt az egyházat. Ez a vezető, strukturális és a karizmatikus elem, ez egymással a kutató, egymás nélkül nem tud megjelenni. Mert hogyha megmarad a Péter jelen, a vezető jelen, akkor anarchiába süllyed az egész, hogyha pedig elmarad a pálint elem, karizmatikus és misztikus elem, hát akkor maradnak az üres falak, a struktúrák, élet és emberek nélkül. Egyiket sem akarjuk, egyik sem Krisztus egyháza, a kettő együtt. És ezért mekkora bölcsesség van abban, hogy a szent hagyomány szerint Péter és Pál együtt ünnepelünk egyetlen egy napon. Habár nem egy napot adtak meg, de pontosan erre figyelmeztet az idők végéig, hogy amit Isten összekötött, az ember elme válaszza az egyház életében, működésében is, és miközben megtesszük az egyiket, a jót, amit Krisztus követelt tőlünk, a másiknak sem.